A Talmud Balkában traktátus 103-as lapja fog következni, a 102-es lap végén kezdünk. Tanulra vannak a kiászol, és ha véredén köjpén és egy imkaj, tanultuk egy rájtában, hogyha valaki a felebarátja nevében vett egy földet, akkor nem kötelezzük az eladásra. Imam előjelme nász, ha viszont ezzel a feltétellel vette, hogy el fogja adni, akkor kölyfina iszegimkor, akkor kötelezzük az eladásra. Miről van szó? Májka Amár. Amarab se is ez, Hachika Amár, se is szerint ezt a brájtet a következőképp kell értelmezni. Hogy kiáhszad, de mikhá vére, és én lesz galusza, úgy kell érteni, hogy valaki a nyomás gyakorlás érdekében vett egy, úgy vásárolt egy földet, hogy arra hivatkozott, hogy ezt a fejedelemnek veszi. Pedig valójában magának vette, akkor én a könyvfina iszére is galuszalim könyv, akkor nem kötelezzük később a fejedelmet, hogy írja rá a nevére a valódi vevőnek az első körben rá az ő nevére írt ingatlant. Tehát akkor is, hogyha ez nincs a nevére írva, az ingatlan az az övé. Az eladás az érvényes. Imar már lejáme nász, ha viszont úgy vette meg a földet a vevő, hogy az eladónak azt mondta, hogy most a Résgaluszának, a fejedelemnek a nevében veszem, de majd később, azzal a feltétele veszem, hogy később a nevembe írja, akkor könyvfina iszre, hogy Résgaluszá, Limkaj. Akkor viszont kötelezzük a fejedelmet arra, hogy a valóban a nevére írja ahhoz, hogy az eladás érvényes legyen. És nézzük meg ezt a történetet egy kicsit jobban. Amely már adott ki, és én részgadulsa, én könyvfina is részgadulsa, Limkaj. Ugye mi volt az első esete a rájtának, hogyha valaki a részgadulsa a fejedelem nevében vett egy ingatlant, akkor később nem kötelezzük a fejedelmet, hogy a nevére írja, mi Klauda, mi Kánya, Kánya le, akkor ebből mi következik? Értelmszerűen az, hogy ha nem kötelezzük, akkor az azt jelenti, hogy a vevő, annak ellenére, hogy hamisan hivatkozott a fejedelemre, és úgymond a fejedelem nevében járt el, pedig valójában saját magának vette, a vevés, a vásárlás, a tranzakció mégis érvényes. Most ez léma pligil, de néma rove, de amri ve chimi hoj dioj, de bál chitin se jakne, chitin le bál a bájsz. Ebből úgy tűnik, hogy ez a brájta szembe megy azzal a mondással, amit az izraeli bölcsektől idéztünk kicsit följebb, ami úgy szólt, hogy az eladó az ahhoz, hogy érvényes legyen a tranzakció, kell, hogy tudja, hogy kinek adja el, amit elad. Ugye? Ezt úgy fejezték ki a bölcsek, hogy ki tudatta a búza eladójával, hogy a búzát a pénz tulajdonosának adja. Ugye a bölcsek egy olyan esetről beszéltek, amikor valaki egy másik embernek a nevében jár el, és vásárol valamit, és hogyha megváltoztatta az eredeti felkérést, megbízást, akkor érvényes-e az a vásárlás, tekintve, hogy már nem a megbízó nevében jár el, és itt a tekintve, hogy a megbízó nevében jár el, de nem a megbízás szerint, és itt az izraeli bölcsek azt mondták, hogy igen, ahhoz, hogy érvényes legyen az eladás, ha valakinek a nevében járok el, akkor az eladónak tudnia kell, hogy tulajdonképpen kinek a számára adja el a dolgot. Most itt ugye hiába az eladó nem tudta, hogy tulajdonképpen akkor most én kinek a nevében is járok el. Hiszen én azt mondtam, hogy a fejedelem nevében veszem, pedig nem is a fejedelem nevében vettem, hanem saját magamnak vettem. Mégis úgy tűnik, hogy az eladás az érvényes. Azt mondja a Talmud, Imisum Halli Kássia, aki gönyd údőle beleszade, Vódi Nulle Szehádi. Szerintem, ez nem egy olyan erős bizonyíték, mert lehet, hogy arról van szó, hogy tulajdonképpen azért a történet végén a vevő tudatta az eladóval, hogy ez saját magának veszi, és hogy az eladás során ezt a tanúkkal is tudatta. Tehát mégiscsak megtudta még az eladás előtt az ingatlan eladója, hogy a hivatkozás a fejedelemre az csak egy nyomásgyakorlás volt, és hogy saját magának veszi a dolgot. Elején a széfa, Almanász könyv, Finaiszerés, Garusza, Limkő, azt mondja, Talmud, na jó, de eleve különben ennek a történetnek ez a fajta értelmezése, amit Rav Seishes mond, az nem egy koherens értelmezés, mert Rav Seishes úgy értelmezi, hogy a Rézsga Luszát, tehát a fejedelmet kötelezzük, vagy nem kötelezzük a ingatlan újbóli eladására, vagyis a valódi vevő nevére írására. Tehát ez az értelmezés, ez nem állja meg a helyét, hiszen mit jelent az, amit a Rájta második paragrafusában mond, hogyha azzal a feltétellel vette meg a vevő, hogy a fejedelem nevében veszi magának, de azzal a feltétel, hogy majd a fejedelem a nevére írja, akkor a fejedelem köteles a nevére írni. Ez mit jelent? Rézsgalusz a máj. Hogyan kell ezt értelmezni? Léma Rézsgalusz a lőjekli kájhu beina, lőjzősz a kájhu beina. Miért lehetne bármire is kötelezni itt a fejedelmet? A fejedelem mondhatja nekik azt, hogy nem akarok sem értékes, sem olcsó lenni a szemetekben, hogy rám úgymond úgy hivatkoztok, hogy az eladás eszközeként vagyok feltüntetve, én nem akarok semmit a neredre írni, mert nekem semmi közöm hozzátok. Miért lehetne itt bármilyen módon a fejedelmet kötelezni bármire is? Elalmar a báje, ezért a báje egy kicsit másképp értelmezi ezt a mondást. Azt mondja, Ahika, már a lékeászad, a sém havéidói, Rézsga Lusza, én köly finesz a marihe, lim köly zimnák rész. A báje szerint a következőről van szó, ha valaki a fejedelem nevében vásárol egy ingatlant, akkor nem kötelezzük az eladót, hogy utána újból írja a nevére a valódi vevőnek az ingatlant. Ha viszont azzal a feltétellel lette, hogy később ezt majd rendezik, és valóban az ő nevére lesz írva a dolog, akkor kötelezik az eladót az újbóli, úgymond eladásra, a vevőnek a nevére írására. Most akkor ebben az értelmezésben nézzük meg ezt, és azt, hogy ennek mi köze van a korábban tárgyaltakhoz, amely már elő kerszadősém, ha védői, én könyv, finneszem, melyikai, linkai, zimnél az első passzus úgy szólt, hogy ha valaki fejedelem nevében vesz ingatlant, akkor nem kötelezzük az eladót arra, hogy írja rá egy újbóli eladás révén a valódi vevőnek a nevére az ingatlant. Azt mondja, Talmud Pshita, mi ebben a novum? Hát persze nem kötelezzük. Miért lenne köteles bármit újból eladni, vagy újból elővenni az ügyet, és a valódi vevőre írni a dolgot? Máud a téma, a macia mellei, médeje dát, te annan napsa is a klina. Pányha be álmod a kvina. Szóval Talmud, ez azért nem magától értetődő, mert azt gondoltuk volna, hogy a vevő érvelhet úgy az eladóval szemben, hogy bizony te tudtad, hogy valójában saját magamnak veszem a dolgot, és a hivatkozás a fejedelemre, az csak egy szemfényvesztés volt, egy nyomásgyakorlás. Zuzi Bihdila és Adina. De azért a semmiért nem szeretném a pénzemet odadobni. Tehát azért a semmiért, hogy a fejedelem nevére írjuk az ingatlant. Elállítottak szávtad is találkrina, hanem azért adtam a pénzt, vagy azért adom a pénzt, hogy valójában azért az én nevemre írjuk ezt az ingatlant. Másmilyen landa, mert lé, innyan, látti lakbe, hát ér, húd, ez vám telebb is mély, hívtak slakbe, hina. És ezért mondja a Brájta az első passzusban, hogy nem köteles az eladó mégsem, ennek dacára sem, a vevő nevére írni egy második tranzakció, egy megismételt tranzakció révén a dolgot, mert azt mondhatja neki, nézd, én egy valakinek a nevére írtam, amit te kértél, ugye a fejedelem nevére. Ha valamilyen gondod van, akkor menj el hozzá, és őt kérd meg, hogy írjátok a nevedre. Ez volt ugye az első passzus. Imma mellói, álmenász, képviszem, éhelimke. A másik passzus az volt, hogyha azzal a feltétellel vette, hogy majd a nevére fogják írni, akkor viszont köteles az eladó egy újbóli tranzakció révén a vevő nevére írni az ingatlant. Azt mondja, tanúsita. Ez viszont magától értető, de miért kell ezt külön mondani? Nőjc Richard, amely lejú lesz a hadej, kamej, didej, hazúdes, talách, rina, kava, ina. Szóval Talmud ezt azért kellett mégiscsak mondani, mert azt hihettük volna, hogy amikor a vevő a tanúk előtt azt mondja, hogy nézzétek, amit én most mondok, hogy majd egy másik szerződésre is szükség lesz, akkor valójában arra gondoltál, hogy egy másik szerződésre, de nem tőlem, hanem attól, akinek úgymond a nevében eljártál, tehát a fejedelemtől. És erre hivatkozva azt hihettük volna, hogy annak ellenére, hogy ez fölmerült itt a tanúk előtt is, egyfajta kitételként, hogy majd lesz még egy szerződés, hivatkozhat arra az eladó, hogy olyat nem akar csinálni, mert ő nem így értette ezt a kitételt. Ki másban a lahi tarsi vamri lej, de amir lejú lahi tarsi vamri lejú lej, édim ka ma, de mi nahka, beina. És ezért mondja, amit mond a Brájta, hogy ezzel hangsúlyozza, hogy a vevő mégiscsak hivatkozhat arra, és mondhatja azt, hogy nem, hát azért hívtuk oda a tanukat, és azért mondta a tanuk előtt, hogy egyértelmű legyen, hogy neked egy új szerződést kell készítened a javamra. Neked, és nem pedig a fejedelemnek. Oké, akkor ezzel ezt a Brájtát lezártuk, és még mindig a következő történettel is azt fogja vizsgálni, hogy a eladónak tudnia kell-e, hogy kinek ad el, illetve a vevőnek tudnia kell, hogy kitől vesz, ahhoz, hogy a tranzakció érvényes legyen. Rávka hána jahív zuzé a kitna, a szöjfé áker kitna, a zábné már basszé, de kitna. Következő történet történt. Rávka hána vásárolt egy valamilyen mennyiségű lent, de a megvásárolt lent ott hagyta az eladónál átmenetileg, időközben a len ára fölment, és az eredeti tulajdonos úgy gondolta, hogy jó ötlet most eladni ezt a lent, ami ugyan nem az övé, mert hogy nagyon jó áron volt. Zábni már vasszitek itt, és ezt el is adta, és utána oda akarta adni a pénzt Rafkahánának. Tehát ugye mondjuk úgy történt, hogy Rafkahán adott 100 forintot a lennél, a lent soha nem vette át, hanem ott hagyta az eladónál. Közben fölment a lent ára, és erre az eladó eladta 150 forintért, és most oda akarta adni a 150 forintot Rafkahánának. Azt mondta, hogy még ráv, amely lejmá, abid, izil is közül zai, erre elment Rafkahána Rávhoz, és megkérdezte tőle, most mit tévő legyek, fogadjam-e el a pénzt az eladótól. Miért merült föl ez, mint kérdés? Mert úgy tűnhet, mintha ribiszt, azaz kamatot szedne az eladótól. hiszen ő egy 100 forintot adott neki, és most 150-et kap vissza. Amelé, ikat, zábni, amri, haj, kitna, de kána, hú, zilskal, ilaj, tiskal. Erre azt mondta neki rá, attól függ, hogyha az eladó, amikor másodjára eladta a lent, te tudtad nélkül, akkor a vevőnek úgy adta el, hogy azt mondta neki, hogy nézd, itt van kána lenje, amit eladok neked, akkor elfogadható a pénz, mert akkor egyértelmű, hogy itt nem egy kölcsönügyletről van szó, aminél 100-at adtál és 150-et kapsz vissza. De hogyha nem volt egyértelmű a vevő számára, hogy az a len, az a tiéd, akkor nem fogadhatod el a 150-et, mert úgy tűnik, mintha egy kölcsönügyletről lett volna szó, ahol kölcsön adtál 100 forintot az eladónak, és most 150-et kapsz vissza. Most, kemán, kem némáról, de amri mihaj diaj lebál hitim, si jákné hitim lebál moéz. Most ez a történet úgy tűnik, minthogyha alátámasztaná az izraeli bölcsek mondását, akik azt mondták, hogy a eladás akkor érvényes, hogyha az eladó, illetve a vevő tudja, hogy kinek ad el, kitől vesz. És ugye ezért ez az oka annak, hogy rá úgy nyilatkozott, hogy ha az újbóli vevők tudták, hogy Rav Kahana a len tulajdonosa, akkor a pénzt a lennér Rav Kahanának kívánták adni, és ezért tulajdonképpen az eladó az egy köztes szereplő volt, és minden stimmel. De ha nem tudták, hogy ez Rav Kahanáé, akkor a pénzt, amikor odaadták, akkor azt nem Rav Kahanának kívánták adni, hanem az eladónak. És így olyan, mintha eredendően is Rav Kahana soha nem vette volna meg a lent, és most a pénzért kapva több pénzt a közbenső eladótól. Azt mondja, hogy Talmud, Atumi, Jahiv, Rav Kahana, Árba, Avesakil, Tamné, Kitnemi, Mélehu, de Jake, Nigzel, Gazlo, Utnákola, Gazlani, Misál, Miksázak, Zéla. Azt mondja, Talmud, ez itt nem valahogy nem stimmel ez a magyarázat, mert a dolog jóval egyszerűbb ennél. Rav Kahana nem pénzt adott, mondjuk adott 4-et, hogy majd utána visszakapjon 8-at. Ő adott 4-et, a 4 pénzt a lennél, onnantól fogva lenn az övé lett, és hogyha utána az eredeti eladó újra eladta azt a lent, az olyan, mint hogyha amikor az eredeti eladó újra eladta azt a lent, amikor fölment annak az ára, akkor olyan, minthogyha ellopta volna abban a percben tőle a lent. És ugye azt tanultuk, hogy a lopásnál a lopás pillanatában lévő értéken kell a tolvaj kielégítse a meglopott szemét. Tehát akkor itt ennek semmi köze ahhoz, hogy akkor mit kívántak az újbóli vevők a pénzükkel, hogy történjen, hogy ők ha tudták, hogy Rav Kahanáé, akkor neki kívánták adni a pénzt, vagy nem. Hogy jön ez így? Ezért ezt az egész történetet másképp magyarázza a Talmud. Imri Yeshiva hallgatói a következő magyarázatot adták. Haszam, Ammanna, Hábja, Vili, Máské, Rav Kahana, Le, Kitna. Miről van szó? Hogy Rav Kahana valójában nem lent vett, hanem előre fizetett, úgymond lefoglalt egy bizonyos áron, egy bizonyos lemmennyiséget. Tehát még nem volt meg a len, de a piaci ára a lennek lent volt, és ő ezen az alacsony piaci áron befoglalt egy lemmennyiséget. És ilyenkor a tranzakció még nem jön létre, de rá lettem még, de amely rá, őszintén mondom, Ráv pedig azon a speciális véleményem volt, hogy lehet ilyet csinálni, tehát lehet lefoglalni egy alacsonyabb áron előre mondjuk termést, hogy utána a magasabb áron való árfolyamon is az eredeti korábbi árfolyam, alacsonyabb árfolyamon kapja meg a termést. Ugyanezt a pénzzel nem lehet megcsinálni. Tehát, hogy lefoglalom a termést, de a végén nem a termést kapom vissza már a magasabb árfolyamnál az alacsonyabb áron, hanem pénzt kapok helyette. És itt ugye ezért volt hangsúlyos, hogy az új fenti vevők tudták-e, hogy kinek a lenyét veszik. Ha tudták, hogy kinek a lenyét veszik, akkor ez egy egyszerű olyan amona, egy olyan arbitrás ügylet, amiben ő előre egy alacsonyabb áron befoglal termést, és akkor azt, amikor magasabb lesz az árfolyam, akkor is az alacsonyabb áron kapja meg, csak közben utána eladta. Ha viszont nem tudták, hogy ez a len, ez Rav Kahanának a tulajdona, akkor tulajdonképpen ő árfolyammal kereskedett, és kevés pénzt adott, és több pénzt kapott vissza, ami viszont már a kamatnak a előszobája, vagy a kamatnak egy formája. És ez az oka annak, hogy így pászkodott rá, nem pedig az, amit ugye az izraeli bölcsek mondtak, hogy, hogy az ember, amikor elad vagy vesz, akkor tudnia kell, hogy ki az eladó vagy a vevő. Oké, a következő misnához érkeztünk, és a misna azt mondja, Gözel ha beiroi, sove pruta, vagy nisbeloi, jöjjle henna a harrab le madaj. Azt mondja a misna, hogyha valaki meglopja a fele barátját, és a lopás értéke az legalább egy save pruta, egy pruta érték, és utána megesküszik neki, hogy nem tartozik neki. Ebben az esetben, ha utána bevallja, hogy hamis esküt tett, akkor ki kell fizetni az eredeti lopott dolgot, és még egy ötödöt hozzá kell tennie az eredeti tartozás összegéhez. És ez annyira szigorú, hogy ezt mindenképp a saját kezüleg át kell, hogy adja a megrövidített félnek. Még médbe is el kell mennie. Ez egyfajta kifejezés, hogy a világ végéig is követnie kell. Még médbe is el kell, hogy menjen azért, hogy ezt visszaadja neki. Lőjten lőjlöm, nőjlölös luhaj, avannai szénlös liak bejzni. És nem adhatja másnak, nem adhatja az illető fiának, az illető megbízottjának, mert ha ezek útközben elvesztik, akkor még mindig köteles lesz újból visszaadni az illetőnek. De egy kivétel van, a bíróság által kirendelt megbízottnak adhatja, hogy majd később fogjuk tanulni, ez egy rabinikus rendelet, amivel a megtérők dolgát akarták megkönnyíteni, hogy ne kelljen olyan messzire menniük, a bírósági megbízottnak mégis adhatták ezt a kárterítést. De imész, jársz, lejajsa. Ha időközben a megrövidített illető meghalt, akkor adja az örököseinek. Na, számlész a keremlén, a számlész a haimes. Mi van akkor, hogyha visszadta neki a alaptartozást, de nem adta oda az egyötödnyi büntető tételt. Vagy az illető megbocsájtotta az alaptartozást, de nem bocsájtotta el meg, vagy elengedte az alaptartozást, de nem engedte el a büntetőtételt. Vagy elengedte ezt is és azt is, de azért valami keveset nem engedett el, és ez a valami kevés, amit nem engedett el, az egy bruta érték. Mindezesekben az esetekben, én szarich lélek achrav, már nem kell, hogy személyesen a világ végéig elmenjen emiatt a megrövidített személyhez, hogy ezt odaadja neki, azt a keveset, amivel még tartozik. Ahogy majd később erről lesz szó, ez ugye azért van, mert részben ugye egy prutánál kevesebb tőketartozásért már nem kell ilyen messzire menni, valamint hogyha csak nem a tőkéről, hanem a büntetőtételről van szó, a Tóra szövegéből arra következtetünk, hogy ez a szigorú a világ végéig is el kell menni. Kötelezettség, ez csak az alap tőketartozásra kötelező, de nem a büntetőtételre. Ennek megfelelően noszálló ez a haimes, vagy szász a keren, mochálló el a haimes, vagy mochálló a keren, mochálló az el, hucmi savek, rutabe keren, ennek megfelelően szerint, hogy ez nem így történt, hanem odaadta neki a büntetőtételt, de nem adta oda neki a tőkét, vagy az illető elengedte neki a büntetőtételt, vagy nem, de nem engedte el a tőkét, vagy elengedte ezt is, azt is, de a tőkéből több, mint egy save pruta értéket nem engedett el, akkor mindezekben az esetekben a világ végéig is kell keresnie, követnie kell a megrövidített szemét, hogy odaadja neki azt, amivel tartozik felé. Nassan lesz a kerülemben is belőle a hajmes. Mi van akkor, hogyha odaadta neki a tőketartozást, de megint csak tett egy hamis esküt a büntetőtételre, majd utána bevallja, hogy hát igen, tulajdonképpen ez is egy hamis eskü volt, ha részben sálem, haimes, el a haimes, akkor egy újabb büntetőtételt kell, hogy fizessen a büntetőtételre. Ácsész májt a kermes arra, és az így folytatódik, hogyha mindig egy újabb és újabb hamis eskü van a büntetőtételre, és újból bevallja, hogy tulajdonképpen hazudott, akkor mindig egy újabb és újabb az eredeti büntetőtételt tőkésítve egy újabb büntetőtételt megállapítunk, egész addig, amíg a büntetőtétel nem kevesebb, mint egy pruta érték. Heimbe bikadain, most mindez ugye nem csak akkora így, hogyha meglopta az illetőt, és azt hazudta neki, hogy nem lopta meg, akkor járunk így el, hogy van egy egyötödni büntetőtétel, és azt így kell kifizetni, stb., hanem abban az esetben is, hogyha egy letétnek a visszaadását tagadta meg, és arra esküdött meg valamilyen formában, vagy úgy, hogy soha nem volt letét, vagy úgy, hogy már visszaadta, ha utána jön és bevallja, hogy hazudott, akkor a tőke mellett egyötödni büntetőtételt kell kifizetnie. Ahogy írva van a Tórának abban a fejezetében, amivel ezzel a témával foglalkozik, Mózes 3. könyve 5. fejezet, vagy pikadon nöbbi szumesziad, vagy gazel, vagy assák eszem vissza, a macál védve, vagy kihesve nincs bársekel. Vagy ha letétről van szó, vagy ha kölcsönről van szó, vagy ha lopásról, vagy hogyha valaki visszatartotta a bérét fele barátjának, vagy hogyha a talált tulajdonát tagadja meg, és hazudva esküszik, akkor fizesse meg a tőkét és egy ötötöt, és hozzon áldozatot. Ugye így szól a Tórának ez a mondata. Oké, akkor ideig tartott a misna, és most nézzük, mit mond a misnáról a Talmud. Mit mond a Talmud? Azt, hogy ezt a fizetési kötelezettséget olyan komolyan kell venni, hogy ezt a világ végéig is el kell vinni a megrövidített személyhez. De Misna úgy fogalmaz, hogy ez úgy történt, hogy meglopta az illetőt, majd amikor számon kérték, tagadta, hogy tartozna, és erre meg is esküdött, és utána bevallja, hogy hamisan esküdött. Nisbe loj in, loj, nisbe loj loj. Most ebből úgy tűnik, hogy ez a kötelezettség, hogy a világ végéig is el kell menjen utána, hogy ezt kifizesse neki, ez csak arra az esetre vonatkozik, hogyha valóban megesküdött neki, amikor először tagadta a tartozás tényét. De ha nem esküdött meg hamisan, akkor úgy tűnik, hogy ez a kötelezettség nem ilyen szigorú. Mani, lőj rabbi tárfem, lőj rabbi akiva. De ez viszont valahogy nem stimmel, mert úgy tűnik, hogy ez, ha tényleg így értelmezzük a misnát, sem rabbi tárfon, sem rabbi akiva véleményével nem összeegyeztethető. De mit mondott Rabbi Tárfon, illetve Rabbi Akiva? Nán, gazel echod miha misa, ve én érdem, ézemihen, ve kolechad a imér, őszi gazel. Tanultuk egy misnában, hogyha valaki meglopott valakit, de nem tudjuk pontosan, hogy kit. Pontosabban azt tudjuk, hogy öt ember, öt bizonyos ember közül egy valakit, és hogy nem emlékszik, hogy melyikük volt az, viszont mindez ötten azt mondják, hogy őket lopta meg. Akkor Rabbi Tárfön azt mondja, mert Niach Zélebeni Emem is tálék, de Rabbi Tárfön, hogy helyezze közéjük a meglopott pénzt, az ellopott pénzt, és lépjen le, és majd ők eldöntik, hogy ki legyen. Kommentárok azt mondják, hogy itt azt jelenti, hogy adja a bíróságnál letétbe, vagy ilyesmi, de minden esetre ő nem kell, hogy ötszörösen fizessen. Vagy ki van, hogy mert nőjéző derek mici, hajaj, videába írja, átse és ám, zélök a lehad, lehad. Kiva viszont azt mondja, hogy nem, ez így nem fogja őt mentesíteni a bűn alól. Ha ez a helyzet, akkor ő mind az öt embernek ki kell, hogy fizesse a dolgot. Tehát tulajdonképpen ötszörösen kell, hogy fizesse. Most ugye mit látunk ebből? Hogy Rabbi Akiva és Rabbi Tárfa látszólag úgy vitatkoznak erről a kérdésről, hogy független attól, hogy az illető megesküdött először arra, hogy ő nem tartozik, és utána bevallja, hogy hamisan esküdött, vagy nem esküdött meg, ez a szabály, és ez a szabály kapcsán kialakult vita a kettőjük között. Most akkor nézzük meg, Mani, Irabi Tárfon, Áfalgárdi, Stába Mani, Ázér, Nem, Sztálik. Ha Rabbi Tárfont nézzük, akkor ő ugye azt mondja, hogy akkor is, hogyha megesküdött az illető, és utána bevallja, hogy hamis esküdtet, nem kell, hogy mindegyiknek visszaadja, hanem elég, hogyha közéjük helyezi, és lelép. Tehát akkor az a misnánkkal ezért nem stimmel, mert úgy tűnik, hogy az eskü, hamis eskü dacára nem kell, hogy tényleg kezébe adja a megrövidített személynek a pénzt. Hiszen közéjük teszi, és majd vagy visszakapja az, akitől valóban ellopta, vagy nem. Írabia kiva, Afalgábdele is tába, Írabia kivát nézzük, ő viszont nagyon szigorú az, hogy mind az ötnek vissza kell fizetni. És azt annak ellenére mondja, hogy nem tett esküt az illető. Tehát akkor ez meg azért nem stimmel a misnánkkal, mert a misnánk úgy tűnik, hogy csak arra, abban az esetben ilyen szigorú, hogyha az illető előbb hamisan megesküdött. Azt jelent, Talmud, Lillam, Rabbi Akiva, Hika, már Rabbi Akiva, Cseh, Salim, Zélek, a Lechad, Vechad, Eichad, és Tabot, a Kamar. Azt a Talmud nem, itt arról szó, hogy valójában a misnánk Rabbi Akivát követi. És a vitában, ami Tárf és Rabbi Akiva között, mikor, milyen esetről mondta azt Rabbi Akiva, hogy mind az ötüknek vissza kell fizetnie? Igen, kifejezetten arról az esetről beszélt, amikor először megesküdött hamisan arra, hogy nem tartozik, és utána bevallja, hogy hazudott, de most nem tud, nem ő maga se tudja, hogy melyiküknek tartozik, akkor ebben az esetben mind az ötüknek kell visszafizetni. Miért? Mert ugye ilyen szigorú a dolog, hogyha egyszer hamis esküdtvel megesküdtél, hogy nem tartozol, akkor utána a kezébe kell add annak, akit megrövidítettél a lopás összegét. Mi az oka ennek? My time-a, damekra, lássér, hulloj, itt nem, obigyai, más maszaj, mert a Tóra úgy fogalmaz erről az esetről, amikor a tolvaj először hamisan esküszik, hogy nem is tartozik, hogy nem is lapott, akkor erről az esetről azt mondja a Tóra, annak adja lássér, hulloj, itt nem, annak adja ő azon a napon, amikor bűne kiderül. Tehát, hogy a kezébe kell, hogy adja, de csak ugye erre az arra az esetről vonatkozik, amikor megesküdött először. Rabbi Tárfon Áfal Gámdé és Tába Avudra Bonant a Kánta. Mit mond Rabbi Tárfon? Rabbi Tárfon azt mondja, ez nem szükséges. Miért? Mert Rabbi Tárfon azt mondja, hogy a rabbik arra az esetre is, amikor hamisan megesküdött, egy engedményt hoztak, hogyha nem tudja, hogy tulajdonképpen kinek is tartozik az öt ember közül, akkor rabbik hoztak egy engedményt, hogy, ne, hogy könnyebb legyen a megtérése, nem kötelezzük arra, hogy ötszörösen fizessen. De tánya, rabbi, lazer, bárca, bedik, amiért a konnek dajlész, kínos, hogy legyen egy szó, és szérel, kereme, sálem, kereme, haime, és lebézdin, umérjál sem majd, omisz kápérlaj. Ahogy látjuk is, hogy valóban van valamilyen fajta rendelet, amit a bölcsek hoztak, ahogy a Lazar Rabbi Cedok tanította, hogy bizony egy nagy rendeletet hoztak a bölcsek, hogy abban az esetben, amikor a tolvaj hamis esküdtett, és most megvallja a hamis esküjét, hogy a büntetése ne legyen nagyobb, mint a ellopott pénz törstökje, és annak az egyetöde, hogy odaadhatja a Bézdinnek, a bíróságnak, és hozhat egy áldozatot, és ezzel a dolog le van tudva. És amit Tárfen ezt úgy értette, hogy ez akkor is így van, hogy nem csak akkor, mint ahogy a Misnában tanultuk, hogy ha nem tudom, az illető nagyon messze lakik, vagy nehéz hozzájutni, hanem akkor is, hogyha mondjuk nem tudjuk pontosan, hogy kinek is tartozik, mert 5 ember is jelentkezik erre a büntetőtételre, vagy a kártérítésre, akkor is ez az engedmény, vagy ez a megtérők útját megkönnyítő rendelet, engedmény rendelet, ez akkor is érvényes. Rabbi Akiva, aki Abu Dhabban ült a kánta, hogy de jad, de le mán gázlé, de kem a le majd nem a rej, igazán mechel, de is, de le jad, de le mán gázlé, de le majd nem egyre, ahol van ott a kánta. Rabbi Akiva viszont azt mondja, hogy igen, valóban van egy ilyen rendelet, de ez a rendelet mire vonatkozott? Arra, ha tudja, hogy tudja, illetve tudjuk, hogy kit lopott meg, csak hát nem tudja elérni, vagy nagyon messze lakik, akkor ott hagyhatja a bíróságnak, mert tudjuk, hogy a végén azért el fog jutni a megrövidített személyhez a pénz. De abban az esetben, amikor nem tudjuk, hogy kit lopott meg, mert 5-en is jelentkeznek, és így egyáltalán nem biztos, hogy a valóban megrövidített személy meg fogja kapni azt, amit elloptak tőle. Most ebben az esetben ez az egész, ez nem. Ez a rendelet, ez nyilván nem tud feloldozást adni. Most ugye, ahhoz, hogy ezt a magyarázatot elfogadjuk, ennek az alaptézise az az, hogy Rabbi Tarfon és Rabbi Akiva vitája, az kifejezetten arról az esetről szólt, amikor az illető megesküdött, és utána bevallotta, hogy hamis az esküje. És ugye erről az esetről mondja azt, hogy Tarfon, hogy engedményt adtak, és nem kell mindezőknek kifizetnie, és mondja Rabbi Akiva azt, hogy nem, az engedmény itt ebben az esetben nem él. De ezt az egész magyarázatot az alapozza, hogy a vitájuk arra az esetről szólt, amikor az illető először megesküdött. Masszív refóna már a Huda, amelyek simon benne az a lényeg, hogy Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, és lakák, hogy meg a misén, ide nem ezen lakák. És a minnyiák, mi mekák, mert nem isztálek, azt mondja a Talmud. De Funda bár Huda nem szereti, nem ért egyet ezzel a magyarázattal. Méghozzá a következő brájta miatt. Ugye van egy brájta, amik azt mondja, hogy Rabbi Shimon ben Lazar, amikor Rabbi Tarfon és Rabbi Akiva vitáját értelmezte, akkor azt mondta, hogy itt a vita arról az esetről nem szól. Nincs vita, amikor nem lopásról beszélünk, hanem valaki kölcsön vett valakitől, és nem tudja, hogy kitől vett kölcsön, akkor, és nem tudja, hogy kitől vett kölcsön, akkor ma niacht mi mekach, mi nem misztálek, vagy hanem is, bocsánat, nem kölcsön, hanem vásárolt valamit, de nem tudja, hogy kitől vásárolt, és ki kéne fizetni a tranzakció összegét, akkor ha 5-en jelentkeznek azért, akkor középre helyezi, közéjük helyezi az összeget, és majd ők eldöntik, hogy mi legyen. Ebben az esetben mind a ketten egyetértnek, hogy így kell eljárni. Rabbi Akiva is, és nem csak Rabbi Tarfon, Almán, Nechlekósik, Gazel, Echomechamisim, Nadem, Édezem, milyen gazel, akkor miről szól a vitájuk? Kifejezetten a lopásról, hogyha lopott valakitől, és nem tudjuk, hogy kitől lopott, ebben az esetben, és Rabbi Tarfon, Eimei, Maniach, még Zélov, Némi, Sztálat, Rabbi Akiva, Eimei, Lőtt, akkor Nácsia, Sám, Zél, akkor Echod, és ebben az esetben, akkor azt mondja Rabbi Tarfon, hogy ha 5-en jelentkeznek a lopás összegért, akkor közéjük helyezi az összeget, és ezzel el van intézve a dolog. Rabbi Akiva meg azt mondja, hogy mindenkinek fizetnie kell. Iszál kedájtak, listába, máli lakák, máli gazá. És mindenképpen ugye, hogyha tényleg van egy ilyen distinkció, egy adásvétel meg egy lopás között, az a distinkció csak akkor lehet, hogyha nem követett el egy plusz bűnt még az illető, azt, hogy hamisan megesküdött. De ha hamisan esküdött, és utána bevallja, hogy ugye a hamisan esküdött, hogy nem tartozik, és utána bevallja, hogy tett egy hamis esküt, akkor miért van különbség a között, hogy a hamis eskü tárgya, eredeti tárgya, a tartozás, az egy lopásból, vagy egy adásvételből származik. A történet végén mégiscsak a hamis eskü az, ami miatt önnek vele szemben szigorúbban járnánk el. Ez egyik probléma, és ezért gondolja azt a Funavár Júda, hogy Rabbi Tarfon és Rabbi Akiva vitája az mégsem arról szól, amikor hamisan megesküdött, hanem arra, amikor nem tett hamis esküt. Oly, masszív rav, és még egy kérdés, ami ezzel az egésszel értelmezéssel kapcsolatban felmerül, hogy Májszöve Echad, vagy Haszid Echad, és Lakás Misnévni Adam, hogy van egy másik brájta, ami úgy szól, hogy volt egyszer egy jámbor ember, aki és Lakás Misnévni Adam, Lőjajda Mézem, ilyen Lakás, a barátságban, a tárfony, amikor valaki vásárolt, egy jámbor ember vásárolt valamit valakitől, de nem tudta a két ember közül eldönteni, hogy melyiktől is vásárolt, és mind a ketten követelték az összeget, és erre eljött Rabbi Tarfonhoz, és mit mondott Rabbi Tarfon neki? Hinnéd mi, ami kacha, mi nem biztálék. Azt mondta neki, Rabbi Tarfon, helyezd az összeget közéjük, és azzal te letold a dolgot. Majd eljött Rabbi Akivához, és azt mondta neki, hogy csak akkor van feloldozása a probléma alól, hogy mind a kettőjüket kifizetett. Most ugye, vihív szálkad állítottam, és tábe, haszid, mi stábe, sikra. És itt ugye nyilván nem arról van szó, hogy hamisan megesküdött előbb. Mégis vita van Rabbi Tarfon és Rabbi Akiva között, és nem lehet, hogy arról beszélünk, hogy hamisan esküdött előbb, mert ugye egy jámbor emberről beszélünk. Egy jámbor ember nem, nyilván nem fog hamis esküt tenni. Hittém, de mi stábbéval hadra, ha haszít, esetleg azt lehet mondani, hogy előbb egy bűnös ember volt, aki hamisan esküdött, és mire eljött a két rabbihoz, addigra már jámbor lett belőle, mert megtért, ez nem egy jó magyarázat, ha a kolléhadám rinan, májszem haszid el, ha a dajra bíjó döben baba, dajra bíjó döben lehajj, dajra bíjó döben baba, dajra bíjó lehajj, haszid nem dönik karehába. Az azért nem lehet, mert van egy olyan alapszabály, hogy mindig, amikor a Talmudban úgy kezdődik egy történet, hogy volt egyszer egy jámbor ember, az kifejezetten vagy Rabbi Júda ben Babáról, vagy Rabbi Júda ben Lehajról szól, akik nem megtértek voltak, hanem mindig is jámborok voltak. Tehát ő biztos, hogy nem esküdtek hamisan. Ebből mit látok? Hogy a vita, ami tárgyas, ami Akiva között, az nem egy olyan esetről szól, amikor először hamis esküdtettek. Elal, elom, Rabbi Tarfoni. Majd Rabbi Tarfon, héjhade is tába. Akkor viszont miről van szó? Arról, hogy a mi misnánk Rabbi Tarfont követi. És tehát akkor a vita úgy szól, hogy Rabbi Akiva azt mondja, hogy ha volt a hamis eskü, ha nem volt a hamis eskü, vissza kell, hogy mindegyik embert ki kell, hogy fizesse. A világ végéig is el kell menni a kifizetésre. Rabbi Tarfon azt mondja, hogy ha nem volt hamis eskü, akkor közéjük helyezheti a pénzt, és le van a dolog tudva. De ehhez hozzátartozik, ami most a novum, hogy Tarfon is egyetért azzal, hogy ha először hamis esküt tett, akkor viszont nem elég az, hogy közéjük helyezi a pénzt és lelép, hanem mindenkit ki kell fizetni. Máj tájnod amikor alá serhullaj, itt nem dobjém a smaszaj. Miért mondja ezt a Tarfon? Mert azt mondja, hogy ugye erre vonatkozik a hamis esküre, az, hogy és adja neki azon a napon, amikor vétkezett, mindenképp oda kell, hogy neki adja, ha hamisan esküdött, és nem tudhatja le azzal, hogy közéjük helyezi, vagy valami hasonló. Rabbi Akiva, Afalgab de Löj, Mistabe Kanis. Most Rabbi Akiva viszont ugye azt mondja, hogy annak kellene, hogy nem tett hamis esküt, büntetjük az illetőt azzal, hogy mindenképp oda kell adja annak, aki tartozik, és ha nem tudja, hogy az öt ember közül kinek tartozik, akkor mindez ötnek ki kell fizetni. Rabbi Tarfon, Mikti, Héhlu, Mistabe Löj, Szágya de Löj, Hojda. Máj írja, de nisba, a filmbe lő is hova?
Akkor Rabbi Tarfon ezek szerint, ha az is azt mondja, hogy ha megesküdött hamisan, és utána bevallotta, akkor személyesen kell odaadja neki, és nem, ha kérdéses, hogy kinek is tartozik, akkor nem helyezhetik a közéjük azt, amit visszaad. De akkor tulajdonképpen miért csak abban az esetben van ez, amikor hamisan megesküdött előbb? Már írja, hogy nincs be a filmből is van, nami. Ha nem esküdött meg, akkor is azért így kéne eljárni. Legalábbis akkor, hogyha mindenképp szeretné azt, hogy a megtérése az elfogadtassék. Ugye arról van szó, hogy valaki lopott, és utána bevallja, hogy lopott. Most tagadta, hogy lopott, és most bevallja, hogy lopott. Tehát akkor tulajdonképpen most... Ha jó szándékból, jó hiszeműen végül is bevallja, hogy lopott, akkor ebbre az esetről azért Rabbi Tarfon is azt mondta, de Tanya, Rabbi Tarfon, majd Rabbi Tarfon, be éménes nem, zálti, echod mi kell, be én jöldám, mi kell, nézze, nem, zelmona, se kvár, hogy mi piac meg. Rabbi Tarfonról is azt tanultuk, hogy Rabbi Tarfon azt elismeri, hogyha valaki magától jelentkezik, és azt mondja, hogy loptam valamelyik őtöktől, de én nem tudom, hogy melyiktől loptam, tőled vagy tőled, akkor ha így a mennyek felé teljesíteni akar, tehát Isten felé teljesen tiszta lelkiismerettel akar lenni, akkor bizony mind a kettőknek kell fizessen, hiszen ő maga az, aki bevallott. És mivel a mi misnánkban, ugye egy olyan esetről hogy valaki bevallja azt, hogy ő lopott, és szeretne teljesen tiszta lelkiismerettel lenni, akkor amit árfod is elismerni, hogy mindenkinek fizetni kell, hát akkor miért csak az eskü esetén mondaná, amit mond? És ezért ezt a magyarázatot elvetjük. El amely rabbe sájnum azt hiszem, de kivéd a jadalom ángázlé, bojdulé, kivéd efselődőre, ma manaj, maré, háveleke, mánda, amelé, jó lecha, biatha. Aztán ezért mondta azt rabbe, hogy a mi misnánkban más a helyzet. Ez nem egy olyan eset, mint amiről ami a Kiva és ami Tarfon vitatkoztak. Ami egy olyan helyzet, hogy valaki lopott, bevallotta, hogy lopott, és ő tudja, hogy kitől lopott, ezért de tudja, hogy kitől lopott, de kivende a mangázni, udele, és ezt ugye be is vallotta, kivende epsilá durima majnila maré, de innentől fogva már vissza lehet adni a jogos kárvallottnak a lopott dolgot. Háveleki mánda amele nyúli biatha. Akkor innentől fogva olyan, mint hogyha, amíg nem adja vissza, olyan, mint hogyha vigyázna rá, mint egy letétőrzője. Jölkach nisba, áfagávdeka amele nyúli biatha, de kivendek bajikatar kaparra. Ezért, hogyha benne volt még egy hamis eskü is, amit utána ugye megvallott, akkor hiába olyan, mint hogyha azt mondaná neki, hogy legyen nálam, vagy legyen ott letét őrzőként a tolványnál addig, amíg nem kapja vissza, lőj szágát, de matelé addig mégsem elégíti ki a kártérítést, amíg a személyesen a kezébe nem adja. Ha lojistába, de ha viszont nem volt hamis eskü, akkor háveké kipadni, de azt mondja, hogy sakilej, akkor viszont olyan, mint hogyha egy letét őrző lenne, és az nála van egész addig, amíg nem rendezik a kártérítést.